Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezetünk, és mindenki, aki nézi ezt a Isten tiszteletünket, énekeljük először a 23. Zsoltárunk első két versét. Az Úr én nékem, őriző pásztorom, ezzel valljuk meg a hitünket. Szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve a képernyők előtt ülőket. Isten iránti hálával nézünk körül a gyönyörű napsütéses időben, de közben imádkozunk az esőért is, mert arra is szükség lenne már. Kérdezzük Istent, hogy mikor lehet már lazítani ezeken az intézkedéseken, de közben köszönjük, hogy az intézkedések nagyon sok jót hoztak és használnak, és nincs az a nagy baj nálunk Magyarországon, mint más országokban. Itt is szeretném megköszönni a gyülekezetnek az adakozást, az adományokat, amelyre felhívtuk a figyelmet, és köszönjük, hogy éltek, mint aki tudott, élt ezzel a lehetőséggel. És azt is köszönjük, hogy nagyon sokan segítenek az otthon levőknek, vagy az időseknek a bevásárlás szolgálatában. Aki még kéri ezt, az szóljon nekünk, és igyekszünk segíteni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét a Márk evangéliumából olvasom, Márk evangélium a második része első 12 versét. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy egészen a szívünkig hatoljon, és válaszoljunk rá imádságban. Milyen csodálatos, drága Jézus, hogy ez az örömhír, hogy te gyógyító Úr vagy, és milyen csodálatos, hogy te az embert nem szeletekben látod, ahogy az emberi tudomány próbálja vizsgálni, hanem az egészet, és tudod, hogy mire van igazán szükségünk. De jó, Urunk, hogy amikor mi magunk nem is látjuk, csak érezzük, hogy nem jó, hogy nem vagyunk a helyünkön, akkor te már látod, hogy mi a baj és mi a megoldás. Köszönjük, hogy adod magadat, hogy most is rá akarod irányítani a figyelmünket, a lelkünknek a sebzettségeire, elakadásaira, bűneire, bénaságaira. És köszönjük, hogy te adod szent lelkedet, igédnek az örömhírét, adod azt a mélységet, ami egészen odáig lefúr, hogy a problémáinknak a gyökerét tudjuk megragadni. Urunk, vágyunk a te felüdítő, gyógyító szavadra. Drága Szentlélek, add, hogy az otthonok valóban templomok legyenek most ezekben a percekben, és hadd történjen itt és most, és minden otthonban, ahol te rád várnak, gyógyító megújulás, szent lelked erejét, az üzenet tisztaságát ad Andrásnak is, és mindannyiunknak, hogy ne csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel tudjuk megérteni az üzenetet. Amen. Énekelünk, ez pedig az új énekesfüzet 88. dicsérete, Jézus életem, erőm, békém.
Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.
Jöjj, Szentlélek, áldj meg minket, hadd halljunk téged, hadd fogadjunk be. Légy a társunk, erőforrásunk, életünk lényege. Amen. Az az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségül hívásával most ezt az üzenetet át szeretném adni, amit ő mond, megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. részében, a 2. verstől a 8. olvasom. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte Istent. Mit akar adni Isten? A koldusoknak, a betegeknek, a bénáknak, a paralíziseseknek, vagy az egészségeseknek, ha van ilyen. Nem a mai napi túlélésért, az alamizsnát, hanem a túláradó, örömös, dicsőítő, gazdag életet akarja. Ez a summája a mai alkalomnak, és ezt látjuk a sánta életében is, aki ugrándozva dicséri Istent a templomban. Aki eddig kívül volt, aki csak nézte a tömegeket, aki felnézett a mellette elmenő lábakra, a saját lábán táncol. A járvány krízisben levő világnak sem csak a túlélést, a régi élet visszaállítását akarja Isten adni, hanem új életet, ami tanul a múlt hibáiból és bűneiből. Múlt vasárnap Hajnalka szólt arról, hogy mit tehetnek a tanítványok, akiknek már nincs állandóan test közelben a mesterük, Jézus Krisztus. Hogyan lehet megélni, hogy az eddig kívülről velük levő Jézus, aki mesterként irányította őket, helyette most belülről irányítson. Jézus belsővé akar válni bennünk. És ennek a sorozatnak, amihez most visszatérünk, ennek is ez a lényege, hogy szeretnénk elkérni azt a belső lélek általi irányítást Istentől, amire minket, keresztényeket, vagy éppen a káposztás mennyeléket hívja Isten. Mit vár a világ? Ez volt az első kérdés tőlünk, keresztényektől, és egyáltalán mit akar Isten adni általunk? A mostani járványhelyzet nem elhomályosítja ezt a kérdést, hanem inkább felerősíti. Néhány személyes átélésről szeretnék, mielőtt az ige hasogatásába belekezdenék, szeretnék beszélni. A mostani helyzet annyira sokféleképpen érint mindenkit. A hírek és a számok ijesztőek, ez az első dolog, amit átélünk, és mindenki szerintem velem együtt olvassa a híreket, és kicsit talán van, aki hajlamosabb a szorongásra, van, aki pedig alábecsüli ezeket a dolgokat. De tény, hogy a számok ijesztőek, a megbetegedések, a halálesetek, főleg olyan globális méretben kapjuk ezeket. Ugyanakkor a második dolog az, hogy az óvintézkedések lelassították az eddigi életünket, a gazdaságot is, az életritmusunkat is, de mi például személy szerint nem vagyunk betegek, és krízisben sem vagyunk. Ez egy érdekes tapasztalat, hogy krízist hallunk, krízisről hallunk, és mi meg jól vagyunk. Igen, ez a harmadik dolog, hogy tulajdonképpen a mi hangulatunk, a közérzetünk nem, hogy nem romlott, hanem szinte még javult is. Többet alszunk, többet vagyunk együtt a családunkkal. Tényleg ezt ajándékként éljük meg. Többet sportolunk egymással, több időnk van egymásra, a közelben levőkre. Én csak reménykedni tudok, hogy sokan vannak így ezzel, és tudom, hogy ugyanakkor mások pedig úgy vannak, hogy szinte önkéntes karanténban vannak, mert veszélyeztetettebbek, idősebbek, betegebbek. Nagyon-nagyon nehéz lehet nekik most. A munka sem lett kevesebb, inkább csak más lett. Nekünk is, lehet, hogy valaki kérdezi, hogy mi hogyan végezzük most a munkánkat. Telefonon is, Skype-on is, személyes találkozásokon is, ugyanúgy, mint eddig. Körülöttünk viszont vannak olyanok, akik munkájukat veszítették, és mi is kerültünk ilyenekkel kapcsolatban. és olyanokkal is, akik elvesztették szeretteiket, rokonaikat. Olyannal is találkoztunk, aki pont a krízis helyzet miatt a kórházban már nem fért hozzá a haldokló betegéhez. Nagyon nagy gond ez a gyászban, most is nagyon nehéz átélni ezeket, és ebben is próbálunk segíteni. És azt is megvallom, hogy egy kicsit képernyőiszonyunk van, mert szeretjük a számítógépet, de azért a Zoom, meg a Skype, meg a sokféle ilyen beszélgetés nem ugyanaz, mint a személyes találkozás. Vágyunk a húsvér találkozásra, és imádkozunk is ezért, hogy Isten minél hamarabb elhozza ezt. Talán nincs is messze. A félelem és az intézkedések is oldódnak majd, és a megtanult higiéniai és óvatossági szabályok belénk ivódnak, és visszatérhetünk a normális élethez és a kapcsolódáshoz. A mai üzenet pedig ez, hogy mit akar adni Isten. Az apostoloknak három megszólalását vagy gesztusát szeretném most részletesen megnézni, és ez szerint haladni. Az első az, hogy nézz ránk. A második az, hogy pénzt ne várj, de van adnivalóm valami más. És a harmadik pedig egy gesztus megragadja a jobb kezét, és felhúzza. Ez egy kézfogás. Fogom a kezedet, mondhatjuk így. Ezt a három gesztus szeretném kifejteni most egy kicsit jobban, és hát, ha tudunk ebből hasznosítani valamit. Az első, amikor Péter és János elmennek a sánta mellett, azt mondja, hogy nézz ránk. Amikor koldusok mellett megyünk el, érdekes, Indiában szemkontaktust akarnak létesíteni az emberrel, és amikor arra jártam, akkor mondták is, hogy vigyázz, András, senkire ne néz, egyenes tekintettel menjél, és ha valaki a szemedet megtaparintotta, akkor már onnan nem menekülsz. Akkor már szóba kell elegyedni, és akkor már valami kapcsolatnak kell lenni, és akkor elő kell kerülni a pénztárcádnak. Érdekes, hogy sok budapesti koldus úgy koldul, hogy lesütött szemmel, és igazán nem is várnak semmi kontaktus, hanem inkább csak a csörrenő pénzt várják. Nagyon érdekes, hogy itt a találkozásnak nagy jelentősége van, és azért mondják az apostolok, hogy nézz ránk, mert kell ez a találkozás, kell ez a szemkontaktus, kell az, hogy érintkezésbe lépjünk egymással. Mert ez azt mondja, hogy észrevettelek. Fontos vagy. Sőt, hozzád jöttem. Figyelek rád. Amikor dolgozom, akkor sokszor úgy vagyok, hogy vagy a lakáson is tudok dolgozni, vagy az iroda is közel van a lakáshoz, és nagyon sokszor közben jön néhány ember, főleg az én 7 éves kislányom, akinek nincsenek akadályok, és nincsenek határok, meg falak, meg kiírások, és úgy is bejön, amikor nem akarom, és látja, hogy dolgozom. És akkor addig sündörög, mesterkedik, amíg el nem kapja a tekintetemet, nézzek rá. Keresi a tekintetemet, és meg is nyeri azt. Fontos ez, hogy ő így akarja felhívni a figyelmét magára. Foglalkozzál velem. Kell lesz nekem. És az érdekes, hogy itt most nem valaki kuncsorog azért a tekintetért, hanem Isten maga mondja az apostolokkal, hogy nézz rám. És erre hív minket is, hogy ezt adjuk át azoknak, akikkel törődnünk kell, akikkel Isten akar törődni, mert Isten számon tart, személyesen törődik veled, és találkozást akar, a szemedbe akar nézni. És az egyik legnehezebb most, amit a hittanosaink, meg mi is így átélünk, hogy most ugyan van egy-két hallgatóságom, de el kell képzelnem a gyülekezet tagjait, ahogyan néznek, de még egy Skype csoportban, vagy egy Zoom csoportban is még hogyha nagyon jó a kamera felbontó képessége, akkor sem éljük át azokat a szemvillanásokat, amiket egy kis körben át tudunk élni. Vagy akár, hogyha itt vagyunk közösségben, még ez a 30 méteres tér is megengedi azt, hogy én lássam a szemvillanásokat. Péter és János ezt mondja, nézz ránk, figyelj, mert Isten akar valamit veled. A négy barát, aki a lekciónkban a saját béna paralízises barátját viszi Jézus elé, ők pedig minden akadályt leküzdenek. Ők is, mint az én kislányom, aki addig furakodik, ők is addig furakodtak, amíg még a tetőt is meg nem bontották, hogy barátjuk személyes figyelmet kapjon. Az első üzenet ez lenne tehát, vedd észre a másikat, az embertársadat, nézz a szemébe, lásd meg őt, ahogyan van, aki ő, lásd a szükségét, és közvetítsd a saját tekinteteddel is, hogy Isten lát téged, Isten találkozni akar veled, Istent érdekled, a te személyes sorsod. Ez az első mozdulat. A másik mozdulat egy érdekes kettős dolog, egy mentegetőzés és egy megerősítés. Pénzem nincs, de van valami másom. Gondolom, hogy ez a koldus számára először csalódás volt, hogy hát most akkor mit áltattok engem, hogyha nincsen pénzetek. Azt jelenti ez, hogy nem úgy segítek, ahogy szeretnéd. Itt vagyok neked, de nem úgy segítek, ahogy szeretnéd. Nem fogok megfelelni az elvárásaidnak. Lehet, hogy elsőre csalódást okozok neked. De van valamim, vagy valakim, aki tud segíteni. Sőt, nem csak, hogy tud segíteni, hanem pont az egész életednek a megoldása van nálam. Több van nálam, mint amit gondoltál volna, vagy amire vártál volna. A két történetben a közös kincs, hogy mi van a segítőknek, nos, mondhatjuk így ma, hogy befolyásos kapcsolatai vannak. Érdekes, hogy most kétféle embert látunk. Az egyik az, aki még csak messziről ismeri Jézust, az is tud segíteni, az is tudja képviselni Jézust, aki csak messziről ismeri. Most azokhoz is szólok, akik úgy érzik magukról, hogy nem nagyon nagy hívők, csak hát azért már lelkesednek Jézusért, vagy hallottak róla, de még nem vált belsővé a vele való kapcsolat. Ez a négy barát, akik a paralízises barátjukat vitték, ők is valószínűleg csak ismerték Jézust hírből, ismerték a jó hírét, és ez megindította a hitet bennük. Lehet, hogy ebben az állapotban vagyunk. Megindult bennem valami, a hit. Egy külső kapcsolatom van, hallottam róla, de ez is kapcsolat. Ezzel is lehet már segíteni. És az áldás és a csoda megtörténik ezen keresztül is. A gyógyulás. Sőt, több történik a gyógyulásnál, mert kimondja Jézus, hogy megbocsátattak a bűneid. És hogyha ezt az egész krízis nézzük, meg a nagyon sokszor a mi saját személyes krízisünket is, túl kell látnunk azon, hogy most a pillanatnyi helyzetből tünetileg meggyógyuljak. Valami mást is gyógyítani kell, valami lelki gyógyulásra van szükségünk. És nagyon sokszor lehet hallani most már a hírekben is különböző, hát mondhatni így, hogy politikai, vagy gazdasági, vagy filozófiai prófétákat, akik azt mondják erre a mostani krízisre, hogy ez már érett az emberiségnek a sorsában. És ez egy figyelmeztetés, erre fel kell figyelnünk. Valamit rosszul csináltunk, és valamit egyre rosszabbul csinálunk, és hogyha ez a krízis lezajlik, és ha ez a gyógyulás végbe megy, nem bízhatjuk el magunkat, és nem biztos, hogy ugyanúgy folytathatjuk, ahogyan eddig. Hát Jézus ki is mondja, megbocsátattak a bűneid, mert a bűneidnek a bocsánatára van szükséged. Lehet, hogy meg tudsz gyógyulni, meg tudlak gyógyítani, de előbb-utóbb így is úgy is elvész az életünk. Vagy hogyha valaki éppen rákos beteg, és abba belehal, Hát tulajdonképpen két dolgot is kell vele csinálnunk. A rákból is ki kell gyógyítani, de fel is kell támasztani. Életet kell neki adni. Lelki gyógyulásra van szükségünk. A bűn minden betegségnek és minden bajnak a gyökere. És ha nem is tudjuk közvetlenül mindenre ráirányítani, hogy te ezért vagy ilyen helyzetben, meg te azért vagy olyan helyzetben, de az egész globális helyzet, amiben vagyunk, ez a bűneset következménye. És a világnak is, és nekünk személyesen is arra van szükségünk, hogy a bűneinket meg tudjuk vallani, meg tudjuk látni, meg tudjuk vallani, és bocsánatot tudjunk kérni. És Jézus kész és képes arra, hogy megbocsássa. És ez a gyógyulásnak az első fele. Péter és János viszont nem külső kapcsolatként ismerték Jézus, hanem belsőleg. A bennük levő Krisztust képviselték, és ahogyan mentek el a sánta mellett, a béna mellett, megbozdult bennük Krisztus, aki bennük lakott, és azt mondta, hogy valami dolgotok van ezzel, valami dolgom van vele, ezzel az emberrel. A keresztények erre vannak hívva, elhívva, hogy Krisztus nevében éljenek, és járjanak el. Járjanak a földi utuk során, és hirdessék az evangéliumot is, és betegeket gyógyítsanak, és ördögöket üzzenek. Pénzem nincs, de valamim van. Valakim van. Befolyásos ismerősöm van. Kapcsolatom van Jézussal. Ő az, aki jól látja, hogy mi a baj gyökere, és ő az, aki meg tudja bocsátani, meg tudja gyógyítani. És engem akar erre használni. Közben, amikor készültem, azért olyanok is elém jöttek, hogy mit mond ez az igehirdetés annak, aki már talán évek óta ágyban fekszik, vagy nem mozdul ki a lakásáról. Hogyan tud ez valakihez oda menni, és hogyan tud ez valakihez így Krisztus nevében szólni? És eszembe jutott egy történet, ami velem történt meg több évvel ezelőtt, amikor még nem ebben a szép templomban voltunk, hanem a közösségi házban, és birkóztunk a templomépítésnek és a gyülekezetépítésnek a feladatával, és én is ahogyan próbáltam küzdeni ezekkel a dolgokkal, meg az emberi kapcsolataimat is ápolni, eszembe jutott egy aranyos ismerősöm, aki annak idején gyermekkoromban nagyon nagy példaképpen volt. Én Kelenföldön nőttem föl, belső Kelenföldön konfirmáltam, és tudom annak a gyülekezetnek is a történetét, hogy a háború előtt úgy szedték össze a pénzt, úgy gyűjtötték a pénzt, tényleg Isten csodájaként, hogy nem csak egy templomot, hanem még két bérházat is felépítettek mellé. És ráadásul, amikor mindez felépült, és kellett volna visszafizetni a kölcsönöket, akkor jött a gazdasági világválság, és minden kölcsön és minden adósság, minden megszűnt, elfújódott. És ennek a építő lelkésze Sebestyén Andor volt, és az ő felesége, akit mi magunk között Fritzi néninek hívtuk, fantasztikus emberek voltak, és Fritzi néni, aki eredetileg operaénekesnek készült, ő fölhagyott a saját karrierjével, hogy a férjének a szolgálatát támogassa, és én csak úgy emlékszem rá, hogy már ő nyugdíjasként néha besegített a karácsonyi éneklésben, fantasztikus hangja volt még 80 évesen is, és zongorázott, és aztán hallottam, hogy ő ugye minden rokonam elhunyt, és hogy a svájci otthonba került, és anyukám biztatására meglátogattam őt. 103 éves volt akkor, 103 éves Fritzi néni, és nem tudtam, hogy mire megyek oda, azt tudtam, hogy nagyon beteg, és le van gyengülve, és ágyban fekvő, és azt is tudtam, hogy már évek óta vak. Ugye nem is tudtam, hogy egyáltalán fölismer-e engem. És amikor elmentem hozzá, és bemutatkoztam, akkor láttam, hogy keres az agyában, és akkor az anyukám neve alapján beazonosított engem, és akkor azt mondja, hogy ja, igen, tudom, te lelkész lettél, és hol szolgálsz? Tulajdonképpen az a beszélgetés, amit én szerettem volna, hogy kicsit ilyen lelkigondozói beszélgetés legyen, az én lelkigondozómmá vált Fritzi néni, és mikor mindent elmondtam a gyülekezetről és a templomépítésről, ő mondta azt, hogy hát nagyon jó, hát akkor most tudom, hogy miért fogok a következő napokban imádkozni. Ki adott kinek? Ki gyógyított kit? Istennek vannak meglepetései. Ez a kérdés, hogy mit van? Ha aranyod és ezüstöd nincs, egyáltalán nem kell kisebbségérzésed legyen. Van Krisztusod? Hallottál róla? Van benne való hited? Menj ő hozzá. Tudj meg róla többet. És vigyél vele, vigyél magaddal Jézushoz mást is. Még akkor is, ha még nem tartasz ott, hogy te kifejezetten belülről befogadtad Krisztus, és hiszel benne. Tehát, hogyha van hited, akkor menj utána, és dolgozz rajta, és ismerd meg Krisztust jobban. Ha pedig benned van a Krisztus, és azokhoz szólok, akik így mondják magukról, hogy keresztjének, akkor ez a kérdés, hogy tudod, hogy felhatalmazásod van? Vagy hogyha nem tudod, akkor tudnád kérni azt, hogy legyen felhatalmazásod? Hogy éljél vele, mert majd erről fog szólni a jövő vasárnap, mi istentisztelet, hogy mi mindenre van felhatalmazásunk Jézus Krisztus személye, ereje miatt. Hát erről jövő héten többet fogok beszélni. A utolsó mozzanat következik, amit így fogalmaztam, hogy fogom a kezed. Ez most nehéz, meg mint a virtuális térben nem tudjuk egymás kezét megfogni, sőt, amikor találkozunk, akkor is óvatosságból, vagy csak láb, vagy könnyök érintéssel szoktunk mostanában ez a divatos köszönés. De nagyon érdekes, ahogyan látjuk ezt a találkozást, hogy miután találkoznak Péter János és ez a Sánta, és elhangoznak a szavak, hogy amink van, azt adjuk, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, egy gyógyító ige hangzik el. Nem azt olvassuk, hogy aztán karba tett kézzel nézték, hogy na, hogy boldogul ez a szegény ember, hanem Péter kinyújtotta a kezét, megfogta a bénának a jobb kezét, és felállította. Nem tudom elképzelni, hogy mi minden zajlott ebben az emberben, hogy jaj, most mi lesz, most mit csinál ez az őrült, el fogok esni, nem így szoktak engem fölvenni a földről. Nem tudjuk. Minden esetre, hogy Péterben olyan hit volt, hogy ő tudta, hogy itt csoda fog történni, és aki pedig ezt átélte, egyszerűen csak átélte. Nem is tudjuk elképzelni, hogy ez milyen érzés lehetett, hogy erőjárja át a lábát, felpattan és elkezd szögdécselni. De megfogták a kezét. És most ez a fontos, erre szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy mennyire fontos a testi kontaktusnak a lényeg, létezése. Ezt most ezekben a napokban érezzük át, amikor az ölelés és a kézfogás is, férfias kézfogás is mennyire hiányzik, hogy mennyire nehéz kiölni magunkból ezeket a reflexeket, és mennyire kell magunkat emlékeztetni. Hát néha szájmaszkok emlékeztetnek erre, hogy most nem lehet csak úgy ölelkezni. Na, nagyon fontos az érintés. Isten testet adott nekünk, és ebben a testben élünk meg mindent. Nekem van egy aranyos lányom, aki gyógytornásznak tanul, és a minap, amikor nagyon megerőltettem magam a kerti munkában, akkor nagyon nagy élmény volt, hogy kaptam egy olyan masszírozást, ami egyfajta újjászületéssel is felért. De vannak olyan más gyógytornászok is a gyülekezetünkben, akiktől már kaptam hasonló olyan ropogtatást, vagy olyan tornát, ami éreztem, hogy ez engem helyre rak. Jézusról is olvassuk, hogy volt, amikor kézrátétellel gyógyított, és volt, amikor őt érintették meg, és az érintésből tudta Jézus, hogy erő árad ki belőle. Mint hogyha ennek a testi érintésnek ilyen jelentősége is lenne, hogy erőt visz át. Mint hogyha azzal, hogy én megérintem a másikat, itt tényleg Péter meg is ragadja és föl is emeli, terhet vesz át, de erőt is ad. Közösségvállalás is. Azt mondja Jézus, vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Arra az igára gondoljunk, amiben két állat hajtja a fejét. Olyan, mintha a hatalmas, erős Jézus igája, abban mi is bele szuszakolhatnánk magunkat, és ő minket hordoz. Jézus ereje az, és a Szentlélek áramlása az, ami sokszor egy ilyen érintésben megjelenik. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni most magunk előtt. Most a mi keresztelési gyakorlatunkban úgy van, hogy mi csak leöntjük a gyermeket, de láttam baptistáknál, hogy milyen szép az, amikor együtt lemerülnek a lelkész és az, aki keresztelkedik. Lemerülnek a víz alá, és általában akkor vagy fogják a kezét, és úgy visszahúzzák, vagy pedig együtt merülnek, hogy el ne veszítsék egymást. Valahol szépen szimbolizálja azt a közösséget, amit Krisztus vállalt értünk, ahogyan lemerül a halálba, és mi is lemerülünk az ő halálába, a kereszt halálába, és aztán új életre támadunk fel. Azért is nagyon fontos most erről beszélni, mert akik gyászolnak, azoknak fontos tudni, hogy ez a bizonyos halál, amit mi látunk, és látunk máson átélni, a szeretteinket átélni, hogy ebből van tovább, és hogy ez nem a végső pont. És hogy Jézus Krisztus fogja a kezünket, és aki a halálra készül, aki most akár úgymond egyedül van, és hogyha valaki a kórházi ágyon vagy karanténban éli át ezt a magányt, hogy nem tudják fogni a szeretté a kezét, lehet, hogy átéli azt, hogy Jézus fogja az ő kezét. És milyen érdekes, hogy indultunk a keresztelésből, ami tulajdonképpen egy gyermek, a gyermekek vagy a csecsemőknek, ugye mindjárt a horlatunkban az ők élménye, és eljutottunk a halálig, ahol nagyon fontos, hogy a halálban is, aki kísér minket, fogja a kezünket. És emberleg is szeretjük, hogyha fogja valaki a kezünket, hogy erőt adjon, de hogyha nincs ott ember, akkor tudjuk, hogy Jézus viszont ott van, ott tud lenni mellettünk. És a másik, ami gyakorlatunkban szintén a konfirmáció, amikor áldást adunk, az is egy érintéses, legtöbb, van, aki nem érinti meg, de van, aki ráteszi a konfirmandusok fejére a kezét. Ez egy olyan fajta érintés, ami közli az Istennek a szeretetét, az Isten közösségvállalását velünk, és ebben benne van az ő kegyelme, az ő gyógyítása, az, hogy ő nem akármit akar adni, hanem saját magát. Ez volt a kérdés ma, hogy mit akar Isten adni, egyszerű alamizsnát, túlélést, vagy pedig saját magát, sokkal többet, mint amit mi várunk. Gazdag átélést, nem túlélést, a közösségnek az örömét és boldogságát, a személyes találkozást, a szemkontaktust, a törődést, a mosolyt, az, hogy fontos vagyok a számára. Nem alamizsnát, hanem saját magát akarja adni, gyógyulást és kegyelmet és bűnbocsánatot és helyreállított életet és dicsőséges örök kapcsolatot, amiért ugrándozhatunk és szögdécselhetünk, mint a meggyógyult sánta. És adja a kézfogást, az érintést, a közösséget ő vele, fájdalomban is és örömben is, amit remélem, hogy a családunkban most is megélhetünk, és hogyha valaki magányos, akkor minél hamarabb feloldódhat ez a karantén, és megérinthetjük egymást újra Isten érintésével. Amen. Az ige hirdetése feleljünk egy énekkel. A 274. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Csak légy egy kissé áldott csendben.
Csak légy egy kissé áldott csendben, s magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök szent célnak megfelelsz. Ki elválaszt a életünk, jó szenk hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél,
imádkozzunk. Áldunk téged, édesatyánk, azért az akaratért, amivel gazdaggá akarsz minket tenni, meg akarsz ajándékozni magaddal. Csodálkozva és kicsit lázongva nézzük, hogy miért teszel ki minket betegségeknek, nyomorúságoknak, veszteségeknek, olyan böjtöknek, amiket nem akartunk, hogy miért kell elvesztenünk a biztonságérzetünket, a biztonságunkat, miért kell elvesztenünk az egészségünket, miért kell elvesztenünk a mozgásszabadságunkat. De köszönjük, hogy kezdünk ráérezni arra, hogy mindezekben a krízisekben, mindezekben a próbákban tanítasz minket az igazi értékeknek a felismerésére, hogy értékeljük azt, hogy amink van, az nem természetes, hanem ajándék, és tőled van, és értékes, megbecsülendő. Köszönjük, édesatyánk, hogy most így felértékeltetted velünk az emberi kapcsolatainkat, az együtt töltött időt. Édesatyánk, ebben a kényszerű bőjtben érzékeljük azt is, hogy van, akinek nélkülözni kell. Kérünk, hogy taníts minket arra, hogy megosszuk egymással, amink van, hogy akinek most kevesebbje van, az kapjon attól, akinek többje lett. Segíts, hogy megtanuljunk beszélni is, és szólni a szükségeinkről, hogy tudjunk kérni is, egymástól is, tőled is, hogy ne szégyenkezzünk emiatt. És taníts meg minket arra is, hogy a mai ige alapján, hogy ha nincs is az, amit a másik kér, amink van, azt tudjuk adni. Mutasd meg, hogy mink van. Hívd fel a figyelmet rá, hogy mire van még szükségünk nekünk is, hogy adhassuk mi is tovább, de hogy nekünk is meglegyen. Elsősorban így kérünk, Urunk, hogy adj hitet, adj hitet ennek a generációnak, akik sokszor, sok esetben nélküled, a te ismereted nélkül nőttek föl. Adj nekünk bátorságot, akik hallottunk rólad, hogy beszéljünk, és ne csak beszéljünk, hanem meg is éljük azt a sok-sok gazdagságot, amit tőled kaptunk. Adj nekünk bátorságot, hogy bizonyságot tegyünk rólad, hogy merjünk beszélni a keresztről, a bűnről, a kegyelemről, a te szeretetedről. Segíts, hogy amit eddig elhallgattunk, azt most nyilvánosságra hozzuk. Adjál nekünk bátorságot. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged. Segíts, hogy ezzel a kapcsolattal tudjunk élni, és téged, mint befolyásos ismerőst tudjunk ajánlani, és tudjunk elvinni másokhoz. Köszönjük, Urunk, hogy keresed az embereket, akiket meg akarsz gyógyítani, és köszönjük, hogy használni akarsz minket ebben. Urunk, különösen könyörgünk most azokért, akik gyászolnak, akik elvesztették szerettüket. Kérünk, hogy a halál árnyékának völgyében is te adj vigasztalást, te add magadat, és te add meg azt, amit emberileg vigasztalásban nem tudunk megadni. Te add a feltámadásnak, az örök életnek a reménységét. Édesanyánk, azokért is imádkozunk, akik betegek, akik elvesztették az egészségüket, vagy a reménységüket is, hogy meggyógyulhatnak. Imádkozunk azokért, akik a halálos ágyukon vannak. Kérünk, Urunk, hogy Te legyél ott mellettük. Hogyha a szerettük, vagy az, aki hozzájuk tartozik, nem tud oda menni, mert akadályoztatva van a mostani helyzet által, kérünk, hogy Te személyesen legyél ott. Imádkozunk azokért is, akik ellátják a betegeket, az ápolókért, az orvosokért. Kérünk, hogy tedd őket a Te képviselőiddé. Segíts nekik, hogy védettek legyenek, és ne kapják el a betegséget, és tudjanak Téged közvetíteni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nehéz sorsot látnak most a munkanélküliség, a munka elvesztése miatt. Kérünk, Urunk, hogy adjál könyörülő társakat, megosztani kész szíveket, akik tudnak teherviselésben hordozóvá válni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most küzdenek a tananyaggal, diákok és tanárok, meg az új módszerekkel. Kérünk, hogy adj sok-sok türelmet, kreativitást, találékonyságot, szeretetet közénk, hogy ezt a helyzetet jól tudjuk elviselni. Imádkozunk azokért, akik vizsgákra készülnek, az érettségizőkért, Te adj nekik magadból, a Te jelenlétedből, és biztosd őket, hogy meg lesz az a tudás, és meg lesz az a jó eredmény, amire szükség van. Urunk, imádkozunk ébredésért, hogy ne csak a testünket gyógyíts, hanem a lelkünket is, hogy ne csak az alamizsnát és a gazdasági helyreállást kérjük, hanem a bűneink bocsánatát és a Te kegyelmedet. Segíts, hogy ez a nép tudjon bűnt vallani, nem csak a mi népünk, a magyarság, hanem a világ minden népe. Segíts, hogy eljussunk a bűnbánatra és a Te bűnbocsánatodra. Adj ébredést, kérünk. Kérünk, hogy adjál egységet a vezetők közé, hogy ne egymással csatározzanak, és ne egymással veszekedjenek, és ne használják egymás megsemmisítésére mostani helyzetet, hanem igaz bűnbánattal megtérve ők is tudjanak Te hozzá csatlakozni, és Téged képviselve gyógyítani, és majd Téged áldani és dicsőíteni, amikor ennek vége lesz. Köszönjük, édesatyánk, hogy magadat akarod nekünk ajándékozni, nem éred be kevesebbel. Segíts, hogy minden módon ebben a mostani időszakban is mi se érjük be kevesebbel, és ragadjuk meg a Te kezedet, a Te jelenlétedet, a Te ajándékodat, a Te kegyelmedet, a Te bűnbocsánatodat, a Te gyógyításodat. És kérünk, Urunk, hogy ha mi ezt már átéltük, akkor használj minket abba, hogy mindenkinek vigyünk Téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezeket, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt az új énekes füzetünk 180. énekével dicsérjük Istent, megvalva, hogy Tiéd a hatalom, Tiéd az uralom ég és föld felett. Örökre hű igaz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten áldjon meg bennünket viszontlátásra.